Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az előttünk álló 2-3 év a kivételesen jó esztendők közé tartozik majd Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjúban. A miniszterelnök azt mondta, már 1998-ban olyan országra gondolt, mint ami most van, de úgy vélte, egyszerűbben jutunk majd el idáig. Egyebek mellett arról is beszélt a kormányfő, szerint az EP választások után lesz egy olyan európai parlament, ahol a békepártiak többen lesznek, mint a háborúpártiak, valamint lesz egy európai tanács, amiben a miniszterelnökök ülnek, és ott is megváltoznak majd az erőviszonyok. Emellett fontos esemény lesz idén az amerikai elnökválasztás is, tette hozzá. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarország a külső határvédelem fenntartása miatt szenvedhet el büntetést, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetni, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik azt be Brüsszelben. Már elérhető az a weboldal, amely közérthetően mutatja be a digitális állampolgárság programot, és a kormányablakokban a programba való előzetes regisztrációra is lehetőség van, hívta fel a figyelmet a kormány szóvivő. Vitályos Eszter ismertetése szerint az eljárás lényege, hogy a kormányablakban a polgár a mobiltelefonján az előzetes regisztrációhoz tartozó adatokat olvasható kód formájában megkapja, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz. Ősztől a digitális állampolgárság program alkalmazással a polgárok igazolhatják személyazonosságukat, első körben majd a rendőri igazoltatásnál. Beszámolt az elmúlt 2 hétben Magyarországon átadott fejlesztésekről és beruházásokról is, kiemelve a MOL NRT 1 milliárd 300 millió euróból megvalósított tiszaújvárosi polio komplexumát. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, sorolta Szijjártó Péter. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2597,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaság az első negyedévben visszatért a növekedési pályára. Idén márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 658.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 452.700 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 510.000, a nettóé 354.500 forintot ért el, 15,7, illetve 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Soha nem látott magasságba emelkedtek az átlagbérek, reagált az adatokra Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár kiemelte, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. A nemzetgazdasági miniszter olyan új iparpolitikai hozzáállást szorgalmaz, amely az európai ipari vállalatok érdekeit veszi figyelembe az EU versenyképességi politikájának kialakítása során. A tárca ezt annak kapcsán ismertette, hogy Nagy Márton képviselte Magyarországot a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet végrehajtásáért, illetve az azért létrehozandó Európa platform felállítását előkészítő magas szintű találkozón. Kevesebb, mint 4 millió európai gyermek születik évente, egyötödük Európán kívüli édesanyától, a családi kapcsolatok visszaszorulnak, évek óta csökken a házasságkötések száma, ami egyébként Magyarországon a legmagasabb, ismertette a Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde az általuk szervezett Demográfia és versenyképesség az Európai Unióban című konferencián beszélt. Ugyanitt Hornung Ágnes családügyi államtitkár azt mondta, a két fogalom összekapcsolódik, egy nemzet lélekszáma az adott ország gazdasági súlyát is meghatározza. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés a folytatásban is, többfelé várható újabb zápor, zivatar, néhol heves vihar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Wolf a Parkban című írásának második befejező részét, melyet Dér Gabriella olvas fel.
Thomas Wolf a parkban. Aztán felálltunk, hogy induljunk, és én már egészen oda voltam az idegességtől. Szegény gyerek alig állt a lábán, el se tudtam képzelni, mi fog történni. Apa olyan boldog és izgatott volt, vadság áradt belőle, pokolian villogott a szeme, hátravetette a fejét, és úgy nevetett, hogy az egész terem vígszhangzott belé. Krisz rúrkatyának másnap reggel miséznie kellett, így elvált tőlünk, de Dolan atya velünk tartott. Valamennyien kimentünk, a fiatalembert apa és Mr. Gates támogatta, és a vendéglőben levők egytől egyik kitódultak utánunk, és Mr. Gates azt mondta, hogy a vezető melletti ülést foglaljam el. Istenem, milyen büszke voltam! Apa és Mr. Gates és Dolan atya hátraültek, máig se tudom, hogyan fértek el, azt hiszem, apa félig Dolan atya ülében csücsült. Hát, persze, már emlékszem. Úgy is volt. És az emberek éjjeneztek, amikor elindultunk. A színészek is kitódultak a vendéglőből, ott álltak és néztek bennünket, amint nekivágtunk a lila és bársonyos sötétségnek. Ma is emlékszem még, ahogy visszanéztem, és láttam mosolygó és mesterkért arcukat, ragyogó maszkjukat, magányos, riadt tekintetüket. Oda-oda kiabáltak apának valami mókásat, és mindegyre azt kérdezték, hagyott-e végrendeletet? És ott volt The Wolf Hopper is, és úgy tett, mintha ló lenne. Nyerítve szaladgált, körbe-körbe, és megpróbált fölmászni a lámpaoszlopra. Szenzációs volt. Akkor Mr. Gates megkérdezte, És most hová, Joe? És apa azt mondta, a Golden Gate-hez, aztán akár meg se álljunk. Majd apa a fiatalemberhez fordult, aki a kocsit vezette. Milyen gyorsan tud menni, fiam? És a fiatalember azt mondta, 30 kilométert is megtesz egy óra alatt, minden nehézség nélkül. Mármint völgynek lefelé, mondta apa csipkelődve, és akkor neki eredtünk, és Istenemre, szenzációs volt. Szinte repültünk. Gondolom, tényleg 30 kilométerre mehetett, de olyan volt, mintha ma valami százzal száguldana. Elhaladtunk egy lovas rendőr mellett, a ló megvadult, és ki akart törni, és úristen, a rendőr olyan dühös lett, vágtázva jött utánunk, és ordított, hogy álljunk meg, apa úgy nevetett, mint aki megőrült, és azt mondta, gyerünk, fiam, gyerünk! Nincs ló a világon, amelyik utolérne. De a fiatalember megszeppent, és lelassított. És akkor a rendőr utolért bennünket, és azt mondta, mit jelentsen ez, és hogy mit képzelünk, hol vagyunk, és hogy kedve volna valamennyiünket letartóztatni csendháborításért, ének évadján azzal a micsodával. Megvetően folyton csak micsodának titulálta a kocsit, és én olyan, de olyan dühös lettem, mert szerintem gyönyörű kocsi volt. Mély tűzű vörösbor színére festve, az embernek szinte kedve támadt belekóstolni, és dühített, hogy valaki így beszéljen róla. Nem tudom pontosan miért dühített fel, de azt hiszem az lehetett az oka, hogy egyáltalán nem éreztem tárgynak a kocsit. Nehéz megmagyarázni, hogyan is voltam vele, mintha valami különös és gyönyörű élő lény lett volna, akit ugyan sosem ismertünk, de aki most mindannyiunkból fölfokozott örömet és ámulatot váltott ki. És azt hiszem, tényleg erről lehetett szó akkoriban az első motoros kocsik idején. Valahogy mind különbözött a másiktól. Úgy tetszett, mindegyiknek megvan a külön neve, élete és egyénisége. Tudom, hogy mostanság otrombának, furának és régi módinak látszanának, de akkor minden másként volt. Bár soha még hasonlót se láttunk vagy ismertünk, csak álmodtunk vagy hallottuk, hogy léteznek ilyesmik. Most, hogy benne ültem az egyikben, minden olyan hihetetlennek és mégis tündökletesen valóságosnak és meghökkentőnek tűnt, mint általában a szép és új dolgok, mikor először bukkanak föl az életünkben. A kocsi olyan mágikus vonzerővel hatott rám, mintha csak valami idegen égitestről, mondjuk a Marsról pottyant volna ide is, mégis abban a pillanatban, hogy megláttam, úgy tűnt, mintha mindig is ismertem volna, mintha ahhoz a naphoz, órához, évhez tartozott volna, valamiképp része lett volna mindannak, ami azon az éjszakán történt. Úgy éreztem, apához tartozik, és a papokhoz, és Mr. Gateshez, a fiatal szerelőhöz, és a színészek riadt arcához, és a dalokhoz, amiket abban az évben énekeltünk, ahhoz, amit tettünk és mondtunk, de valami különöshöz, ártatlanhoz, réges régtova tűnthöz is. Még most is emlékszem rá, milyen volt ez a régi kocsi. Csak be kell hunynom a szemem, s már is le tudnám rajzolni. Emlékszem? Mély tűzű vörös bor színére, nagy, fényezett sárga rézlámpáira, az ajtóra, ami a kerek kövér hátulján nyílott, a csodálatos és izgató szagokra, a sötétbarna bőrülések erős és vigasztaló szagára, a benzin, az olaj és a kenőolaj szagára. Olyan erősek, melegek és áthatóak voltak ezek a szagok, hogy úgy tűnt, a világon minden valami borzongató élettel és extázissal telítődik tőlük. Mintha valami csodálatos, különös ismeretlennek az ígéretét hordozták volna magukban, ami hamarosan beköszönt, ami az éjszakához tartozik, és az élet misztériumához, öröméhez, a lila sötétség kábulatához, mint ahogy a virágok, a levelek, a fű és a föld szaga is hozzájuk tartozik. Szóval azt hiszem, ezért lettem olyan dühös, mikor meghallottam, hogy a rendőr micsodának hívja a kocsit, bár akkor ezt még nem tudtam. Már-már úgy látszott, hogy a rendőr előállít bennünket, de akkor apa kikászálódott Dolan atya öléből, és a rendőr észrevette Dolan atyát, és természetesen rögvest hangot váltott. No és Mr. Gates is mondott neki valamit, és adott neki némi pénzt, és apa is eltréfálkozott vele, és megnevettette, és mikor apa elővette az önkéntes rendőrjelvényét, és megkérdezte tőle, hogy ismerje a nagy Jake Dietzet a főkapitányságról, és közölte, hogy ő Jake egyik legjobb barátja, akkor én olyan büszke lettem, látván, mint tér jobb belátásra a rendőr. Akkor a rendőr azt mondta, hogy menjünk a Central Parkba, tőle ott addig kocsikázhatunk, amíg csak elegünk nem lesz belőle, és hogy ő soha be nem ülne egy ilyen micsodába, mert bármelyik pillanatban fölrobbanhat, és akkor ugyan hova jutunk. Apa azt mondta, reméli, hogy a mennybe. Sőt, még papot is viszünk magunkkal, hogy ne legyen semmi bökkenő a formaságok körül. És akárha megcsiklandoztak volna bennünket, mindnyájan égtelen nevetésbe törtünk ki. A rendőr is. Azután elkezdett a lovával kérkedni, és Istenemre, az a ló csak ugyan szép volt. És azt is mondta, hogy neki csak lovat adjanak, és hogy ő sose csináltatna ilyen micsodákat, amíg gyorsabbak a lónál. Szegény fickó, szeretném tudni, mit szólna ma. Apa csipkelődött vele, azt mondta, eljön majd ez az idő, amikor állatkertbe kell menni, ha lovat akarunk látni, de a rendőr se hagyta magát, és azt mondta, hogy addigra már csak a zsibárusoknál lehet motoros kocsit látni, és apa azt felelte, az a bajunk, hogy élő anakronizmusok vagyunk. A rendőr azt mondta, hogy meg lehet, ő azt nem tudja, de jó szerencsét kíván nekünk, és reméli, hogy élve kerülünk ki a mi csodából. Ezzel ellovagolt. Mi meg behajtottunk a Central Parkba, és úgy rákapcsoltunk, ahogy csak bírtunk, és épp egy dombra kezdtünk fölkaptatni, amikor lerobbantunk. Ahogy a rendőr előre megmondta. Gondolom, a fiatalember túl sokat ihatott, vadnak és izgatottnak látszott, de akármint volt is, az emelkedő közepén egyszerre fölbukkant előttünk egy kétkerekű. S a fiatalember fölrikkantott. Nézzék csak, hogy előzöm meg! Babrált valamit az autón, és épp amikor egy vonalba kerültünk a fogattal, és már-már elhaladtunk mellette, a motor szukszantott, köhintett egyet, és leállt. Na, erre a kétkerekű utasai égtelen nevetésbe törtek ki, és egyikük oda kiáltott valamit a teknős békáról meg az öregi nyúlról. Akkor én veszett dühös lettem, és olyan megalázottnak éreztem magam, úgy sajnáltam a sofőrünket, és apa azt mondta, ne törődjön vele, fiam, nem mindig a gyorsabb nyeri a versenyt. De a nyúlnak is eljön egyszer az ő napja. De a mi fiatal emberünk vigasztalhatatlan volt, egy árva szót se tudott kinyögni. Kiszállt a kocsiból, körbe mustrálta, majd magyarázni kezdte, hogy s mint történt, és bizonykodott, hogy 100 év alatt egyszer, ha előfordul. Tudják, ez így volt, és tudják, az úgy. Mi ugyan egy árva kukot se értettünk abból, amit mondott, de annyira megszántuk, hogy ráhagytuk. Aztán az autó belsejében kezdett matatni, megpiszkált valamit emitt, megcsavart valamit amott, megmarkolt a kurblit, és tekerte körbe-körbe, míg már attól féltem, hogy végül a saját karját is kitekeri. Majd a hátára feküdt, a kocsi alá kúszott, és alulról kalapált rajta valamit. De semmi se történt. Aztán fölállt, újra és újra körüljárta a kocsit, és magában dünnyögött. Végül feladta, és azt mondta, attól tart, hogy ki kell szállnunk, és konflis fogadnunk, ha nem akarunk gyalog hazamenni. Erre elkezdtünk kikecmeregni, és a szerelő olyan dühös volt, és annyira szégyelte magát a kocsi viselkedése miatt, hogy nekiesett, és úgy csépelte, mint valami rossz kölyköt. De semmi sem történt. Még egy utolsó próbát tett. Újból megmarkolta a kurblit, mint aki megőrült, és tekerte körbe, míg csak ki nem fogyott a szuszból. És mivel akkor se történt semmi, hirtelen fölordított, ó, hogy a fene vinni ezt a misodát! Teljes erőből belerugott a kerekébe, és szívszaggató zokogással a hűtőre rogyott. És nem tudom, ettől-e vagy mitől, de a motor hirtelen újra pöfögni és zihálni kezdett, már indulhattunk is, és a fiatalember füligérő szájjal vigyorgott. Akkor aztán fölmentünk a dombra, lesiklottunk a következőig, és most már valóban repülni látszottunk. Olyan volt, mintha magasba lebegtünk volna, vagy mintha meglehetük volna sosem sejtett szárnyunkat. Azaz, mintha mindig is tudtuk volna, hogy van, és most, hogy rátaláltunk, mintha réges-régi álmunk teljesült volna. Gondolom, egész idő alatt körbe keringhettünk a parkban, egyik végétől a másikig, de valójában együnk se tudta, meddig jutottunk el, vagy hogy hová is tartunk. Ahhoz a repüléshez volt hasonlatos, amit álmunkba teszünk, és valóban olyasmi történt, amire csak álmában számíthat az ember. Ahogy őrült iramban egy útkanyarhoz értünk, újra fölbukkant előttünk az a két kerekű, amelyiket a dombon akartunk megelőzni. És abban a szempillanásban, ahogy megláttam, tudtam, mi fog történni, de túl szépnek tűnt, hogy sem igaz legyen, és mégis biztos voltam benne, hogy így kell történnie. Így éreztünk mindannyian. Fejünket hátravetve, harsogó nevetésbe törtünk ki, ordítoztunk, integettünk a bérkocsiban ülőknek, őrült iramban elrobogtunk mellettük, ők meg akárha lecövekeltek volna, és amikor kikerültük őket, apa visszafordult és oda kiáltotta nekik. Föl a fejjel, barátaim, annak is fölvirrad, aki csak áll és vár. Megelőztük és messze magunk mögött hagytuk őket, míg nem eltűntek teljesen. Nem volt más köröttünk, csak az éjszaka, a hunyorgó csillagok, a lila sötétség a parkban. Istenem, édes Istenem, de gyönyörű volt. Május legelején jártunk, a levelek és a rügyek mind nyiladoztak, zsenge pejhecskéknek látszottak, és épp csak egy pici törékeny holdsarló volt az égen, és a levegő hűvös és csodálatos. A levelek illatoztak, a fű és a virág úgy pattant ki a földből, hogy szinte hallottuk a növésüket. A legelragadóbb látvány volt, amit valaha is láttam. Édesapámra néztem, aki könnybe lábat szemmel kiáltozta. Dicsőség! Ó, dicsőség! Dicsőség! És azon a káprázatos hangján rázendített. S mi remek mű az ember! Mi nemes az értelme, mi határtalanok tehetségei, alakja, mozdulata mi kifejező és bámulatos, működésre mi hasonló angyalhoz, belátásra mi hasonló egy istenséghez. És a szavak oly gyönyörűek voltak, zenéjük oly fenséges, hogy sírásra késztettek. És amikor újra fölkiáltott, dicsőség! Láttam vad és szép szemöldökét a sötétben. Majd tekintetem az égre fordult, a tragikus és káprázatos csillagokra, és volt valami sorszerű apám arcán és szemén, és ahogy néztem őt, már tudtam, hogy nem sokára meg fog halni. És ő mindegyre fölkiáltott. Dicsőség! Dicsőség! És egész éjjel száguldoztunk a parkban, körbe-körbe. Aztán pirkadni kezdett, és a madarak mind rázendítettek. Majd a madárdal széttöredezett az első fénysugárban, és hirtelen külön hallottam minden egyes hangját. Úgy szállt felém, mint öröktől hallott zene. Út szállt felém, mint öröktől ismert zene, melynek hangjait sosem szólaltattam meg. És most e zene minden hangja oly tisztán és fénylőn csengett, mintha aranyból volna. És minden hang zenéje így szólt. Először fölcsapott, akár a puskalövés, majd hallottam az éles gyors váltásokat, hol lágyan gyöngyöztek fénylő aranyrög gyanánt, hol boldog, mézédes sikkanások szárnyaltak ciripelő cívódással, gyors rikoltásokkal vegyest. Majd egy egész madárfa énekelt, s a ragyogó levegő megtelt melódiával. Csivitelés, pacsirtaszány surrogás, hangtrillák, cirregés. Apró, értelmetlen sikolyok hangzottak, mámoros, összemosódó futamok, lancszerű trillák, szilva hamvasságú, édes tisztasággal. Majd az egyszerűbb madarak, szapora, kivit, 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 kivitje, pivit, pivitje. Némelyiknek vékony, fémes hangja volt, éles csörrenés, magas, érdes zsémbes károgás, hátból zongató csikorgás, rikácsoló, távoli hívogató kiáltás. Ilyen hangokat hallattak a madarak, fölébredvén a park erdő zugaiban. A hangok fölött láthatatlan szárnyak suhogása kélt. Ismeretlen madarak különös, pogány zsivaja az immár hajnali fényben úszó parkban, s a kiáltások édes hangzavarrá olvadtak. Édes a hajnal fuvalma, kora madárdal bája. És ez a reggel épp ilyen volt, és megvirratt, és a világ, mintha első napjára ébredne. Egy évvel azelőtt volt ez, hogy apa meghalt, és azt hiszem, Bellánál laktunk akkoriban. Bár lehet, egy patinás szállodába laktunk, vagy tán oda költöztünk már két nénihez. Oly sokat költözködtünk, oly sok helyen megfordultunk. Oly rég voltnak tűnik, hogy most, amikor megpróbálom fölidézni, minden szinte összekuszálódik bennem. És nem emlékszem.
Elhangzott Wolf a Parkban című írásának második befejező része. Felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Mai adásunkat jövő héten pénteken, május 31-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva, Szélfiúcska című meséjét olvassa fel nektek Pogány Judit.
A Szélfiúcska. Az öreg téli szél még egyszer maga köré gyűjtötte fütyörésző fiacskáit, mielőtt kiengedte volna őket a világnak. Zúgtak, búgtak, pörögtek, forogtak a vadkiszelek, alig bírtak magukkal, és az öreg elégedetten gyönyörködött bennük. Derékvihar lesz valamennyiből, nyugodtan rájuk bízhatom a világot. Örömében nagyot fújt, de boldog sóhajtása hirtelen megakadt a legkisebbik szélfiúcskán, aki vékonykán és szeliden lengedezett a sor végén. Még az ősszel született, hulló bükfa levelek sóhajából és olyan gyengécske volt, hogy rendesen fütyülni sem tudott, csak halkan dudorászni. Hely, te gyerek, nyögött fel egyszerre bánatosan az öreg szél, és leheletétől csupa zúzmara lett minden faág. Mi lesz belőled, hiszen annyi erő sincsen, hogy egy hópihét megtáncoltass. Ne búsulj, öreg szél, apám, suttogta a szélfiúcska, majd csak találok magamnak valami foglalkozást. Viháncoltak a haszontalan testvérek. Legfeljebb ingecskéket szárogathatsz a kertek alatt, de még abba is belefáradsz, te kis fuvallat. Nem Lábujjhegyen kell osonni, fiacskám, oktatta az öreg téli szél. Nézd a bátyáidat, milyen bátran száguldanak. Tanulj tőlük, hogy megerősödj. Azok bizony nem is vártak tovább, nekiramodtak a mezőnek, sivítva kergetőztek, azután beszöktek a városba, utcahosszat hancúrozni, s megmutatni, hogy milyen legények. Jól megrázták az ajtókat, ablakokat, és beledudáltak a kéménylyukakba. Mindegyik vitte valamire. Az egyikből felleghajtó lett, a másikból hófúvó, a harmadikból kalapkergető, a negyedikből híres forgószél, csak a kicsi szélfiú táncolt ide-oda búsan és tanácstalanul, mert még egy kislány arcát sem tudta pirosra csípni. Szégyenében elbújt az alvó erdőszélen. Hol itt, hol ott motoszkált a kopaszgaljak között, míg egyszer csak véletlenül beleborzolt egy alvó madár színes tollába. A madár felriadt. Ej, de megcsiklandoztál, te huncut! Hanem azt meg kell hagyni, hogy finomújú szélgyerek vagy, nem olyan goromba, mint süvöltő, meg orkán, akik elkeserítik az életünket. Ó, lehelte a kicsi szél, te vagy az első, aki ilyen kedveset mondasz nekem. Pedig a nagy szelek családjában én senki sem vagyok, még rendes foglalkozásom sincsen. Ezen aztán a madárka csettegve-csattogva nevetni kezdett. Foglalkozás? Minek az egy szélnek? Mi sem hiába járjuk a világot, magyarázta a szélfiú. Esőket hordunk, földeket szárítunk, megfésüljük az erdőket. Akad munka bőven, csak én nem értek semmihez. Életében először akkorát sóhajtott, hogy a bükkfaágon lógó ezüstös jégcsapok csengve-bongva megzendültek tőle. Mintha ezüst cimbalom szólalt volna meg az erdő álomszerű csendjében. Mi volt ez? Kiáltott egy horkály. Mi? Kérdezték sorban a cinegék. Mosika, újongott fel a színes tollú madár, hiszen ez a szélfiú mosikálni tud. Ugyan, dehogy, szabadkozott ijedtében a kicsi szél, de a madarak körülvették.
Próbáld meg még egyszer, no! Próbáld csak meg, és muzsikálj nekünk!
A faágon csillogott-villogott a jégcsapsor, és a szellő legfinomabb érintésére kristály hangon zenélni kezdett. A szélfiúcska borzongva, remegve próbálgatta az ezüstös erdei hangszert, azután egyre bátrabban futtatta rajta az ujjait, egyre ügyesebben ütögette őket. A fehérbe dermet erdő ágai között csengeni-bongani kezdett a szépséges muzsika, mintha hótündérek ezüst hegedűn és fagymanócskák üveg sípokon játszottak volna. Attól kezdve vidám lett a didergő madarak élete. A cimbalmozó szélfiúcska egyre szebben muzsikált nekik. Alvó mókus, alvó medve nem is sejtette, mitől álmodik szépet, mert még az ódú mélyére is bekúszott a kedves dallam.
Milyen könnyű lesz így kivárnunk tavasz tündér jöttét,
csivitelte a színes tollú madár. Szélfiúcska felfigyelt.
Ki az a tavasz tündér? Ó, hát nem tudod? Csodálatos, jóságos hatalom, akinek egyetlen napfényes mosolyától újjáéled minden. Megmozdulnak az alvó csigák, kibomlanak a rügyek, és édes lesz a virágok kelyhe. Alig várjuk, hogy vidám dalunkkal köszönthessük őt. Én is köszönteni szeretném ezüst muzsikával. Ujjongott a kicsi szél, és attól kezdve még többet gyakorolt a jégcsapokon, kora reggeltől késő estig. Amikor pedig az erős vihartestvérek zúgva elrepültek a világ más tájaira, ő szép csendesen meglapult, és ott maradt az erdőn. Nem is akart már hófúvó lenni, mert itt sokkal boldogabb volt. Egyszer aztán elérkezett a nagy nap. Ragyogó napfény árasztotta el a tájat, és a madarak hangos csiviteléssel hirdették: itt a tavasz, jön a tavasz!
A szélfiúcska boldog sietséggel futott az ezüst cimbalomhoz, hogy eljátsza rajta a legszebb dalt, amit megtanult. És akkor,
ó jaj, képzeljétek, a sok fénylő jégcsapnak nyomát sem lelte.
Az első napsugártól mind leolvadtak a bükkfaágról. Az erdő madárdaltól zengett, a vizeken új fények cikáztak, csak a szélfiúcska érezte úgy, hogy mindjárt utolsó sóhajt keserűségében.
Lám, mégis igaza lett a gúnyolódó viharszeleknek. Nem való ő másra, mint védett kertek alján ingecske szárogatásra. Sírdogálva rejtőzött el a borzongó bokrok közé, amikor hirtelen meleg hang szólította.
Hol vagy, szélfiúcska? Ne bújj el előlem, mindent tudok rólad, elcsiripelték a madarak.
No hiszen, erre még jobban elszégyelte magát a kicsi szél, és el akart illanni, de hip-hop, innen is, onnan is, kéklő ibolyák álltak az útjába. Vidd el az illatunkat, vidd el a sóhajunkat!
Körös körül nevetett az egész világ, de nem csúfondárosan és gúnyosan, mint a téli szél rakoncátlan szélgyerekei, hanem kedvesen, biztatóan és boldogan. Legszebb volt mégis a tavasz tündér mosolya. Éppen ilyen dudorászó szellőcskét kerestem, mondta. Légy az én hírnököm, szaladj mindenütt előttem, és sugd a fülébe mindenkinek, aki nem hiszi, hogy nem csak a vihar erős, hanem az is, aki muzsikál, simogat, ringat. A kis szélfiú azóta is a tavasz hírnöke. Ő hozza el az első virágillatot a városokba. Ha találkoztok vele, biztosan megsimogatja a hajatokat.
Kedves gyerekek, ma Fésűs Éva Szélfiúcska című meséjét olvasta fel Pogány Judit. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Grunda János műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az Atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hagy meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros, prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához és magához az engesztelő lelkülethez, hagy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A második világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná-e segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt, az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt. Köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültük a Szent Misére, az Atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a Szent Misét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a Szent Mise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szent Mise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman, miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésem, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten, farsang van, jelmez, bár egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért sütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, kibillenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes mind-mind-mind jel Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, Így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha, mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt, sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnareleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.